Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, még mindig Badacsony Tomajról, a Balaton partjáról jelentkezem. Tegnap óta, második napot töltjük itt a feleségemmel, aki a Maimonides gimnázium vezetője, és a gimnazistákat itt táboroztatja, én pedig... Hát lekísértem őt, segítek. Egyrészt tanítok is a gimnáziumban, másrésztről pedig hát nyilván azért, hogy együtt legyek a nejemmel, és 3,5 éves kisfiammal. Jó estét kívánok, kedves Zsolti, jó estét kívánok Csabának, Szilárdnak, Zsoltnak, Emiliának. Szóval innen a csodálatos Balatonpartról köszöntelek benneteket. Igyekeztem, vagy szerettem volna ma elkészíteni egy videót, egy különleges helyszínről itt, természetesen zsidó vonatkozású helyszínről, de ez ma nem jött össze, nagyon remélem, hogy holnap délelőtt összejön, és akkor meg fogom tudni veletek osztani. Meglátjuk. Egyelőre annyit tudok ígérni, hogy most itt vagyok, 8 óra van, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, és egy pár percet érdemes talán töltenünk a Lubavitchi Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe Tanya című könyvével, az Alter Rebbe az első Rebbe Schneur Zalman Rabbi Tanya című könyvével, amely a közepesek könyve névre is hallgat, vagy a közepesek könyve címet is kapta. Azért pont az abból a témából adódóan, amit most a 12. fejezetben tanulunk, azaz, hogy ki a közepes ember. Ugye vannak a cádikok, az igaz emberek, vannak a rasák, a gonosz emberek, Isten ments. Cádikokból is van tökéletes cádik, tökéletlen cádik. Gonoszokból is van tökéletesen gonosz és tökéletlenül gonosz. És aztán van az 5. kategória, a Beinoni, a közepes ember, ezt próbáljuk megfejteni, hogy milyen típusú ember ez. Szép estét kívánok mindenkinek, látom itt van a kemény mag. Jó estét! Elnézést, csak különböző ilyen állatok, úgy és mint szúnyog, meg néhány kacsa az előbb hátul, szóval ilyenek zavarják meg a figyelmemet, ezért elnézésteket kérem. De még mindig azt gondoltam, hogy itt a legjobb egy ilyen festői háttérrel, nézzetek csak körbe, egy ilyen festői háttérrel itt mögöttem. Mennyivel szebb, mint egy zárt szobában. Ez a Balaton, ez tényleg egyébként egy csodálatos hely, egészen varázslatos, bár engem olyan erős érzelmek nem fűznek ez a helyhez, mint akik a gyerekkorukat itt töltötték, én kevésbé töltöttem itt a gyerekkoromat, de ettől függetlenül nagyon szeretem, főként ezt az északi részt, főként ezt a Badacsony, Káli medence, ez egészen fantasztikus. És mondom, holnap délelőtt, hogyha Isten is úgy akarja, akkor itt tervezek egy kis kirándulást, és mutatok nektek egy érdekes zsidó vonatkozású helyszínt. Ugye sokan nem tudják a Balatonról, hogy a Balatonnál komoly zsidó élet volt a háború előtt, hát most is van, főként, hogyha itt vagyunk, például most én. De valójában, tehát például a Balatonfüreden, ha jól tudom, akkor nem csak hogy működő, egész évben működő zsinagóga volt, de volt zsidó iskola is, volt azt hiszem 5 kóser étterem Balatonfüreden, amelyből azt hiszem 3 egész évben nyitva volt, ami azt mutatja, hogy nem csak nyaralni jöttek le ide a zsidók, hanem ide a Balatonhoz, hanem itt is éltek. És volt egy jesiva, ha jól tudom, egy rabinikus akadémia, talán kővágó őrsön a háború előtt. Szóval egészen zsidók borkereskedelemmel foglalkoztak, ugye úgy hasonlóképpen, mint Mádon, mint Tokaj hegyalján zsidók borkereskedéssel foglalkoztak, ami egészen varázslatos, abba belegondolni. Ebből ennek ma már csak a nyomai látszanak, de hát természetesen azért vagyunk itt, hogy újra szentséget hozzunk erre a vidékre, újra megmutassuk, hogy Isten velünk van, és Am Israel Chai, a zsidó nép él, visszatérünk azokra a helyszínekre, ahol őseink is éltek, itt ezen a csodálatos balatoni vidéken, itt Badacsony, a Badacsonyi hegység lábánál. Oké, érkezett egy kérdés, egészen pontosan ez még tegnap érkezett, és szerettem volna ezt tegnap, nem került rá sor. Azt kérdezi egy kedves tanulótársunk, elismeri-e a zsidó vallás a keresztény zsidó házasságot? Lehet-e ökumenikus esküvő? Röviden is tudnék válaszolni erre a kérdésre, de nem fogok, hanem egy picit hosszabban válaszolnék rá. Mielőtt elmondom, hogy a zsidó vallás miért nem ismeri el a vegyes házasságot, tehát hogyha ha zsidó és nem zsidó házasodik együtt, egyébként ebben a tekintetben nem különbözik a zsidó vallás mondjuk a keresztény felekezetektől, amelyek szintén nem ismerik el a vegyes házasságot, legalábbis a keresztény felekezetek konzervatív szárnyai, irányzatai nem ismerik el a vegyes házasságot. Ennek az oka a következő, leginkább. Mármint annak, hogy a zsidó vallás miért nem ismeri el a vegyes házasságot. Azért, mert ha jobban belegondolunk, az, hogy két ember összeköti az életét házasság által, ez nem egy logikus dolog. Főként nem a 21. században. Manapság ugyanis, ha két ember együtt akar élni, és hogyha két ember szeretne szorosabbra fűzni a köztük lévő viszonyt, ez nem kell összeházasodni, ez elég összeköltözni, ma már gyereket is lehet vállalni házasságon kívül, lehet a vagyont megosztani az embernek annélkül, hogy házas. Természetesen vannak párkapcsolatok házasság nélkül, ugye ez egy nagyon, nagyon gyakori jelenség, főként most a 21. században. Mert házasodni, az, hogy egy férfi és egy nő házasodjon, ez valójában egy isteni gondolat. A Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten megteremti az embert, az első ember ugye, sokszor elmondtam már, egy kétnemű lény volt, majd ezt a kétnemű lényt külön választva férfivé és nővé, ugye a nőt kiválasztja ebből a kétnemű lényből, és megalkotja a nőt a férfi társaként, hiszen a Teremtés könyvében egyszer van csak az írva, hogy ki én tov ladom liot levadom, mert nem jó az embernek egyedül. Isten felismeri, az egyetlen alkalom a teremtés könyvében, mielőtt Ábel azt írja, a kedves Gerencsér Ábel, hogy ez nagyon szomorú, mármint a vegyes házasságok nem elismerésen, így elmondom, hogy miért, jó? Nem, nincsen ezzel, tehát hogy nem, ez nem, nem valami, hogy mondjam, ez nem valami kirekesztő dolog, Isten ments, sokkal inkább arról van szó, hogy miért nem logikus az, hogy az ember vegyesen házasodjon, ugyanis a házasság intézménye, ez egy Istentől való intézmény. Az ember szempontjából egyáltalán nem logikus, ahogy azt az előbb elmondta. Nincs oka arra, hogy az emberek összeházasodjanak. Az egyetlen oka, miért az emberek összeházasodnak, az, mert ez isteni találmány. Isten mondta az első embernek, emberpárnak, hogy keljenek egybe, és szaporodjanak, és sokasodjanak, hogy megtöltsék az egész földet. Ezt Isten találta ki. Márpedig, ha a házasság isteni találmány, és erre zárójelet nyitok, erre az is a bizonyíték lehet, hogy más kultúrákban, és nem csak judeo-keresztény kultúrkörben ismert a házasság fogalma. Nem csak a monoteista vallásoknál ismert a házasság fogalma. Bárhova a világon megyünk, bármilyen nép felé megyünk, akár olyan népek, akár pogány népek felé, akár más bálványimádó népek felé, vagy hasonlók, akkor is megtalálunk valamit, ami hasonló a házassághoz, hasonló az esküvői szertartáshoz. Ha nem is pont olyan, mint amilyen a zsidó esküvő, vagy a keresztény esküvő, vagy a muszlim esküvő, mégis találunk valami hasonlót a pápua új-guineai törzseknél is, meg az aboriginál ausztrál népeknél is, meg a majáknál is, így tovább, a kínaiaknál, stb. Tehát a klasszikusan nem monoteista vallásoknál is. Ennek ez is a bizonyíték arra, hogy a házasság az egy olyan régi intézmény, mint maga az emberiség. A házasság az, hogy egy férfi és egy nő egybe kell, vagy az együttlétének, vagy a párkapcsolatát egy magasabb szintre viszi, ez egy ősi találmány, amely egyidős az emberiséggel, nagyon-nagyon régi. Egyidős az emberiséggel, mert Isten találta ki. Márpedig, ha Isten találta ki, akkor érdemes úgy csinálni, ahogy Isten szeretné. Egy isteni találmányt, ugye, nem emberek találták ki, mert emberi szempontból ugye a házasság, hogy az előbb mondtam, nem logikus, és megtaláljuk a házasságot minden más népeknél is, hogyha már csinálunk valamit, akkor miért ne csináljuk azt jól? Miért ne csináljuk azt úgy, ahogy Isten szerette volna. Ha ez már egy isteni találmány, akkor úgy kell csinálni, hogy Isten szerette volna. Márpedig Isten azt mondja, hogy invia gefen, davar naeven it kabel, a szöllőtő a szöllőtővel, az egy nagyon szép dolog. Az nagyon szép dolog, hogyha az ember a saját hite és a saját meggyőződése szerint házasodik, és nem pedig az alapján, hogy mi az a, ki az, akiben pontosan szerelmes, vagy ki az, aki esetleg úgy gondolja, hogy ha esetleg úgy gondolod, hogy a vallás nem elég fontos, vagy nem eléggé központi ügy ahhoz, hogy akadály lehessen, hogy két különböző vallással házasodjon, akkor azt gondolom, hogy eléggé téved az ember. Én nem mondom, hogy a vegyes házasságok között nincsenek működő házasságok, én ilyet nem állítok, én csak azt mondom, hogy ha az ember már összeházasodik, akkor nem kell összeházasodni. Miért házasodik össze az ember? Azért, mert Isten így parancsolta. Ha már viszont Isten így parancsolta, akkor csináljuk úgy, ahogy Isten parancsolta. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy amit érdemes elmondani, és ezért van az, hogy a zsidóság nem ismeri el, nem ismerheti el a vegyes házasságot, mert a házasság a zsidó hagyományban, a zsidó felfogásban a házasság egy isteni találmány, és mint olyan csak úgy valósítható meg, ahogy Isten szeretné, ahogy Isten ezt eltervezi és elvárja tőlünk. Elnézést kérek. Oké. A 12. fejezet végéhez érkezünk, lassan a végéhez érkezünk. Ugye arról beszéltünk, hogy itt a 12. fejezetben a Beinoni, az a közepes emberben dúló tusákról, harcokról beszélünk, ahogy az isteni lélek és az állati lélek egymáson felül kerekedve alkalmanként az egyik a másik felé kerekedve igyekszik uralni az isteni lelket, de arról is beszéltünk, hogy egyik sem tudja a másik lelkének a másik aspektusát, tehát az állati nem képes az istenit, az isteni pedig nem képes az állatit teljesen legyőzni, mindösszesen képes arra, hogy elnyomja, ideiglenesen elnyomja, hogy az isteni lélek például képes arra, hogy elnyomja az állati lelket ideiglenesen, hogy az állati lélek ne tudjon dominálni, és ne cselekedjen bűnöket, vagy támadjanak bűnös gondolatai, vagy mondjon bűnös dolgokat. Viszont az állati lélek is képes elnyomni az isteni lelket, de csak olyan mértékben, hogy az nem képes teljesen uralkodni az ember testén. Továbbá. A bűnös gondolatok tekintetében még az elmében önmagában sincs meg a gonosznak az uralma és hatalma ahhoz, hogy Isten őriz tudatosan negatív dolgokat gondoljon a Beinoni, a közepes ember, azaz, hogy arra késztesse elméjét, hogy akarva akaratlanul elfogadja Isten ments a gonosz gondolatot, amely magától tiltás nélkül a szívből az elmébe emelkedik, amint azt feljebb kifejtettük. A Beinoni nem hajlandó elfogadni, hogy a bűnös gondolat még csak tudatos gondolat tárgya se legyen, és biztosan és természetesen fel sem merül benne annak gondolata, hogy cselekedjen Isten ments, vagy akár, hogy beszéljen a bűnről, mert aki önként enged az ilyen gondolatoknak, az abban a pillanatban rásának, azaz gonosznak minősül. Márpedig a Beinoni soha nem gonosz még egy pillanatra sem. Tehát ezt érdemes, ezt a distinkciót elkülöníteni. A közepes ember, és erről majd később fogunk beszélni, majd a 13. fejezet után fogunk arról beszélni, hogy ha a közepes ember nem bűnözik, és egyáltalán nincsenek bűnös gondolatai, és nem beszél semmilyen bűnös dolgot, akkor mi különbözteti meg a közepes embert a cádiktól, azaz az igaz embertől? De hát erről szól a Tánya című könyv, hogy próbáljuk definiálni ezeket a fogalmakat, próbáljuk megérteni az ember léleknek a mélységeit, próbáljuk megérteni azt, hogy az ember cselekedetei mögött milyen motiváció, milyen nyomó erő található, és ezek az erők milyen módon hatnak az emberre és egymásra. Így van ez a Beinoninél az ember és embertársa közötti ügyekben is. Tehát nem csak Istennel szembeni bűnökről vagy jó cselekedetekről van szó, hanem ember és ember közötti bűnökről vagy jó cselekedetekről is. Mihelyest a szívéből az elméjébe tör bármilyen ellenségeskedés vagy gyűlölet Isten ments, vagy féltékenység, harag vagy düh, vagy hasonlók, a Beinoni elzárja ezeket az elméjétől és akaratától, és még csak gondolni sem hajlandó rájuk. Tehát ember és ember közötti ügyekben is megfigyelhető ez a fajta, hogy az isteni léleknek ez a fajta ellenállása az állati lélekkel szemben. Éppen ellenkezőleg az elméje uralkodni fog szívei érzései felett, hogy pontosan az ellenkezőit tegye annak, mint amire a szíve vágyik, nevezetesen, hogy a kedvesség mértékével viselkedjen embertársaival szemben, nem pedig a szigorúság minőségével, ahonnan a gyűlölet és a harag ered, és aránytalan a legmesszebb menő mértékű szeretetet tanúsítson embertársa iránt, anélkül, hogy haragra gerjedne Isten ments, vagy hogy harag nélkül bosszút állna Isten ments, hanem épp ellenkezőleg a bűnözőket kegyelemmel viszonozzuk, ahogy azt a Zohár tanítja, ahogy a Kabala főműve tanítja, hogy tanuljunk József példájából, ahogy a testvérivel viselkedett, amikor kedvességgel és kegyelemmel fizetett az általuk okozott szenvedésért. Ugye József történetét mindenki ismeri, a testvérei, ugye a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében olvassuk József és testvérei történetét. A testvérei féltékenységből eladták Józsefet rabszolgának, de aztán később József sorsa jóra fordult, és amikor alkirály lett Egyiptomban, és a testvérei hoz elé árultak, és József nem árult el kilétét, és a testvérek nem ismerték föl, József akkor is csak szeretettel és jó indulattal viseltetett irántuk, nem állt bosszút a fiatalkori rajta esett sérelmeken. Tehát a bénoni ember, a közepes ember összegezve, tehát az előbb elmondottakat, a bénoni közepes ember nem csak Istennel szemben, de embertársaival szemben is kegyelmet, mértékletességet, szeretetet és együttérzést táplál, és nem pedig gonoszságot, rossz indulatot, haragot, vagy bármi hasonló. Így a bénoni az embertársaival való kapcsolataiban sem engedi, hogy a szívében lévő gonoszság gondolatban, szóban vagy tettben kifejeződjön. Ebből a fejezetből tehát megérthető, most felolvasom, amit írtam ennek a fejezetnek a végén, ebből a fejezetből tehát megérthető, hogy a gyakorlat tekintetében az Isten lélek a bénoni egyetlen ura. A közepes ember egyetlen ura valójában az Isten lélek. A bénoni nem gondol, nem beszél és nem tesz semmit, ami tiltott volna a Tóra által, ami azonban a lényegét, vagy az értelmét és az érzelmét illeti, a bénoninak van egy másik gazdája is, hiszen az állati lélek még mindig erős, és képes gonosz vágyakat ébreszteni szívében. Tehát akkor a következő fejezetekben, a holnap este is, később is, azt fogjuk megmagyarázni, hogy ha a közepes ember egy ilyen jó ember, aki nem bűnözik, nem beszél rosszat, és nem gondol rosszat, akkor vajon mi különbözteti meg a bénonit, ezt a közepes embert a cádiktól, az igaz embertől, hiszen a cádikról is azt tudjuk, hogy nem csinál, és nem gondol, és nem mond semmi rosszat, akkor tehát hol húzódik a határ, és ezért nagyon fontos, ezért eszenciálisan fontos, hogy megértsük az emberi lélek ezeknek e mély titkait, e mély rejtelmeit, hogy ki és mi munkálkodik az ember lelkében, és ébreszti benne vagy a jó, vagy a rossz vágyakat, és természetesen ennek a gyakorlati haszna, a gyakorlati eredménye az lesz, hogy megtudjuk, hogy hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudunk uralkodni a saját ösztöneinken, hogyan tudunk uralkodni a saját vágyainkon, és terelni minden cselekedetünket, gondolatunkat és beszédünket egy magasabb, egy értékesebb, egy magasabb színvonalú, egy magasabb minőségű élet irányába. Kedves barátaim, hopp, itt mögöttem ugrálnak a halak, ez megint megzavar. Kedves barátaim, vigyázzatok egy magatokra és egymásra, mindenkinek jó egészséget kívánok, szép estét, holnap este találkozunk, és mondom, holnap délelőtt meg fogom próbálni megmutatni nektek azt a Balaton környéki különleges zsidó emléket, amit ma délután nem sikerült. Egy kis balatoni tájképpel búcsúzom.